Nagyon sokan alábecsülik a háztartások hatását ebben a témában, és tényleg, ha külön egyesével nézzük a háztartásokat, akkor elbizonytalanodhatunk, hogy vajon mekkora hatást tudunk elérni, de ha a háztartásokat összességében nézzük, akkor például Magyarországon az energia végfelhasználás 30%-a, tehát harmada a háztartásoké.
Szerencsére egyre felkapott a téma a világban és Magyarországon is a környezetvédelem. Nagyon sok ország és multinacionális cég teszi közzé vállalásait. Mindeközben az egyén szintjén is látni az erősödő környezettudatosságot, mégsem lehet hátradőlni, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy maguk a háztartások milyen környezetkárosító erővel bírnak, és sokszor már kevés odafigyelés is nagyon sokat tehet a klímaváltozás ellen. Arról, hogy milyen konkrét lépéseket tehetünk egyéni szinten a környezetünkért, mennyibe kerül mindez, lehet-e környezettudatos életmóddal spórolni a rezsiköltségeken, és vannak-e már ezzel kapcsolatban konkrét tapasztalatok és számok, Vadovics Edinával, a Independent Intézet szakmai vezetőivel beszélgetünk, aki egyebek mellett környezetvédelmi menedzser, tréner és fenntartható életmód szakértő. Üdvözöllek, Edina!
Üdvözöllek én is, és üdvözlök minden hallgatót. Köszönöm szépen a meghívást.
Mi köszönjük, hogy megosztod velünk a gondolataidat ebben a témakörben. És én kezdeném is az első kérdésemmel. Nem tudom, hogy te hogy vagy bele, meg a te ismerősi körödben hogy van ez, de nekem nagyon sok olyan ismerősem van, aki környezetileg igyekszik tudatosan élni, de vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Miután ti a Greendependentnél több háztartási programot is csináltok, mi a tapasztalatok? Hogy állnak általánosságban a magyar háztartások a környezetvédelem témaköréhez?
Mi azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen, többféle környezetből jönnek hozzánk tanácsért, résztvevőnek programjainkban. Ennek mi természetesen nagyon örülünk. De érdekes azt is megjegyezni, hogy sokan egyébként, akik nem is tudják, hogy zölden, környezettudatosan csinálnak dolgokat, elképzelhető, hogy úgy élnek. Például gondoljunk csak arra, hogy sokan kertészkednek, nevelnek saját zöldséget, gyümölcsöt, állatokat vidéken. Ez egyértelműen környezettudatos tevékenység lehet, vagy sokan vesznek például használt ruhákat, használt bútorokat, eszközöket. Ez is lehet környezettudatos tevékenység. Tehát mi azt is tapasztaljuk egyébként a programjainkban, hogy sokan csinálnak zöld és környezettudatos dolgokat, de nem feltétlenül vannak ennek tudatában, vagy néha azért csinálnak, mert rá vannak kényszerülve például takarékossági okokból, de ha így segítünk nekik felfedezni, hogy ez egyébként zöld dolog, nagyobb esély lehet arra, hogy bizonyos takarékos dolgokat megtartanak. Tehát ez egy érdekes kérdés. Az is nagyon biztató, hogy van egy programunk, amit energiaközösségeknek hívunk, ahol összeállnak háztartások, barátok, munkatársak, egyéb közösség tagjai, hogy együtt zöldítsék életmódjukat, energiát takarítsanak meg, és ez már 9 éve megy, és mindig van jelentkező önkéntes nálunk, akik vállalják, hogy saját maguk körül összeszervezik ezt a kis közösséget, és összetartják őket a program idejére, ami fél év, segítenek nekik zöldülni, együtt zöldülnek velük. Tehát szerintem ez is nagyon jó, hogy mindig van rá jelentkező, van olyan év, ahol több, ahol kevesebb, de mindig vannak. Sőt, van olyan közösség, aki megkeres minket, hogy ők szeretnék megismerni a karbonlábnyomukat, segítsünk nekik kiszámolni, mert ők akkor így tudatosabban az adatok ismeretében szeretnének az életmódjukon változtatni. Vagy vannak olyanok, akik tengeren túli útra mennek, például rokonokat meglátogatni, vagy egyéb utazási célból, és megkeresnek minket, hogy segítsünk ezeknek a tengeren túli repülőutaknak a karbonlábnyomát kiszámolni, és felelősséget vállalni érte, például úgy, hogy őshonos gyümölcsfákat ültetünk együtt. Tehát nagyon sok pozitív tapasztalatunk van. Természetesen jó lenne, hogyha ezek még szélesebb körben elterjednének, de a csírák, a magók, a katalizátor emberek mindenképp itt vannak közöttünk.
Nagyon érdekes, amiket mondasz, meg erre szerintem a beszélgetés folyamán még visszatérnék mindenképpen, hogy ezekre a programokra. De az is érdekes, amit az előbb mondtál, mert én ugye úgy tettem volna fel a következő kérdésem felét, hogy van-e különbség a hozzáállásban, hogyha fiatalabbak vagy idősebbek a háztartásnak a fiatalabbak vagy idősebbek alkotják a háztartást, de lehet, hogy akkor inkább úgy kellene feltenni ezt a kérdést, hogy inkább ott van a különbség, hogy valaki vidéken vagy éppen a városban él?
Nem feltétlenül. Igazából, ha megnézzünk különböző statisztikákat vagy reprezentatív kutatásokat, például volt egy, aminek az egy cég által végzett magyarországi reprezentatív kutatás, ott például azt találták, hogy azok a legaktívabb környezetvédők, akik 50 év felettiek és viszonylag jól képzettek, magas oktatási eredményeket, sok oktatási, tehát sok iskolát elvégeztek. De mi ezt nem mindig tapasztaljuk a programokban, hogy így meg tudjuk osztani a résztvevőket. Nálunk az jellemző, hogy tényleg vannak fiatalok, egyetemisták, de vannak nyugdíjasok is, akik jönnek és lelkesen részt vesznek. Vannak nők, férfiak, végzettség szempontjából is tényleg nagyon változatos a kínálat, nagyon változatos a résztvevői összetétel, illetve azt is tapasztaljuk, hogy vidékiek meg városiak is részt vesznek lelkesen a programjainkban. Talán akik különösen nagy számban részt vesznek, azok a kisgyerekes háztartások, de tényleg nem kizárólag, hanem minden más korosztályból és háztartás típusból, tehát egyedülállók, párok, nyugdíjasok egyedül vagy a párjukkal együtt is részt vesznek, tehát tényleg nagyon-nagyon változatos a résztvevői közösségünk.
Értem. És ha arra térünk rá, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, én azt látom legalábbis a környezetemben, hogy a háztartások mennyire számítanak nagy környezetszennyezőknek, hogyha iparágakhoz vagy vállalatokhoz viszonyítjuk őket. Hogy tudunk erre globális, illetve magyar statisztikákat hozni, hogy mégis mi a különbség a háztartások által okozott környezetszennyezés, és például egy iparág vagy egy bizonyos szektornak a környezetszennyező képessége között.
Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sokan alábecsülik a háztartások hatását ebben a témában, és tényleg, ha külön egyesével nézzük a háztartásokat, akkor elbizonytalanodhatunk, hogy vajon mekkora hatást tudunk elérni. De ha a háztartásokat összességében nézzük, akkor például Magyarországon az energia végfelhasználás 30%-a, tehát harmada a háztartásoké. Tehát ahogy otthon használjuk az energiát, amennyit használunk, amennyire energiatudatosan élünk, nagyon sokat számít. És tényleg minden kicsi dolog összeadódik erre. Számításokat is végeztünk, úgyhogy majd esetleg tudok példát is mondani konkrétan. Vagy hogyha megnézzük például a háztartások átlagos karbonlábnyomát, akkor is azt tapasztaljuk, hogy bár a magyar háztartások átlagosan kisebb karbonlábnyommal rendelkeznek, mint a legtöbb Európai Uniós ország háztartása, ennek ellenére minimum a felére kellene csökkenteni, de a legtöbb háztartásnál ennél többre a karbonlábnyomot ahhoz, hogy az hosszabb távon fenntartható legyen. Tehát nagy a felelősségünk, és nagyon sokat is tudunk tenni, de persze fontos avval is tisztában lenni, hogy limitált, hogy mennyi mindent tudunk megtenni, hiszen limitál minket a rendelkezésre álló infrastruktúra, limitál minket, hogy mi van, mit lehet kapni a piacon, hogy mit engedélyeznek a jogszabályok. Tehát ezzel azt szeretném kiemelni, hogy igen, van mindannyiunknak felelőssége, és nagyon fontos, hogy ennek tudatában legyünk, és e szerint éljünk. De fontos az is, hogy tényleg minden csoportnak, döntéshozóknak, cégeknek, civileknek, önkormányzatoknak részt kell vennie a cselekvésben, és egymást kell segíteni, egymással párbeszédet folytatni, megtalálni a legjobb megoldásokat, hogy minél könnyebben tudjunk mindannyian zölden élni. Érdekesség még az is, hogy nagyon sokan azt gondolják, És ez egy elég mélyen gyökerező hit, hogy csak akkor tudnak zölden élni, ha beruháznak. Tehát ha elég sok pénzt ráköltenek arra, hogy ők zöldek lehessenek, szigetelnek, passzívházat építenek, drágább eszközöket vesznek, stb. Miközben nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, és nagyon sok mindent el tudunk érni csupán viselkedésváltozással. Tehát azzal, hogy alakítunk a mindennapi viselkedésünk. Máshogy használjuk a dolgokat, máshogy állítjuk be őket, odafigyelünk, más dolgokat veszünk meg, akár ugyanazért a pénzért. Tehát viselkedésváltozással is nagyon nagy hatást el tudunk érni, és igazából nagyon fontos is, hogy ezen a téren is változzunk.
Hogyha itt maradunk ennél a költséges vagy költségek oldalán, akkor szerinted mennyi értelme van egy háztartásnak például környezetkímélő mosógépet, vagy egyéb környezetkímélő háztartási eszköz vásárolnia? Tehát lehet, hogy viselkedéssel akár még többet is tudunk elérni, mint ilyen gépekbe való beruházással?
Igen, elképzelhető. Igazából attól függ, hogy milyen a mostani gépünk. Tehát elképzelhető, hogy nem annyira idős, még jól működik, lehet vele környezettudatosan mosni, igazából minden gépen lehet környezettudatosabban mosni, és akkor nem feltétlenül érdemes újat venni. Mert ugye, ha belegondolunk, lehet, hogy az új fogyasztása mosásonként kevesebb lesz, de azt az újat le kellett gyártani, és egyszer majd hulladék is lesz. Tehát nagyon fontos az is, hogy mennyi új eszközt veszünk, és ha még viszonylag jól működik valami, nem annyira pazarlóan, akkor érdemes azt tovább használnunk, megjavítanunk, és odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk. Ezért érdemes először kölcsönkérni például egy energiafogyasztás mérőt, és megnézni, hogy mennyit fogyaszt egy mosással az a gép, és ezt összehasonlítani egyébként az interneten rendelkezésre álló általános fogyasztási adatokkal, különböző hőmérsékleten kipróbálni, hogy mennyit fogyaszt, mert már azzal is nagyon sokat tudunk megtakarítani, ha például alacsonyabb hőfokon mosunk, vagy rövid programot választunk, vagy alacsonyabb fokozatra állítjuk a centrifugát, ami így nyáron melegebb időben nem is annyira gond, hiszen ki tudjuk teregetni, hamar megszárad, van szellő, napsütés. Vagy azt is megnézhetjük, hogy a szennyezettebb ruhákat például beáztatjuk mosás előtt, és akkor egyből rövidebb mosás és alacsonyabb hőfok is elegendő. Nagyon fontos az is, mi nagyon sokat dolgoztunk háztartásokkal, és ezt így a velük való beszélgetésben meg közös munkába alakítottuk egyébként ki ezeket a tippeket, tehát ezek nem csak tőlem, mint szakértőtől származnak, hanem tényleg rengeteg háztartással együtt beszélgettünk, dolgoztunk, méregettünk. Az is nagyon fontos, hogy sokan nem pakoljuk tele rendesen a mosógépet. Szeretnénk holnap is felvenni egy felsőt, és akkor hopp, bevágunk egy mosást. És fontos lenne, hogy ilyeneket ne csináljunk, mert ugye akkor félig üresen lemegy egy mosás, elpazarjuk azt az energiát, és a vizet is, meg a mosószert is. Tehát nagyon fontos odafigyelni ilyesmikre is. Vagy hogy ne mossunk ki egy teljes nadrágot azért, mert van rajta egy kicsi folt, azt a kis foltot külön is el lehet tüntetni. Tehát rengeteg olyan praktika, meg tipp van, amivel lehet csökkenteni a mosásaink energiafogyasztását és vízfogyasztását, anélkül is, hogy egy új gépet vennénk.
Érdekes, amiket így mondasz. Ugye mi is írtunk már a portfóliónál ebben ezzel kapcsolatban cikket, és ugye elég nagy felháborodás övezte így az olvasók körében azt a kijelentést, hogy érdemes például 40 fok helyett 30 fokkal mosni, mert a ruháknak a tisztasági minőségét igazából nem befolyásolja, de cserébe sokat tehetünk a környezetért, és ugye sokan azt hozták fel érvnek, hogy már pedig ők nem fognak alacsonyabb hőfokon mosni, hiszen akkor nem lesz olyan tiszta a ruha, meg egyébként is ők ezt így tanulták meg, nekik ez így volt megmondva, ugye otthon ezt a sémát, ezt a mintát hozták magukkal. Másrészt meg ugye az embernek manapság már a legnagyobb értéke az talán az idő, vagy mondhatnánk, hogy ebben a rohanó világban az idő a legnagyobb érték, és nyilván az ember elkényelmesedik, ezért sokan tényleg úgy döntenek, hogy akár bedobnak egy farmert is egy mosógépbe azért, hogy ezzel is kőspóroljanak maguknak, hogy ne nekik kelljen ugye beáztatni, meg kimosni azt a részt. Szóval egy kicsit így nehéz az emberekben ezt, szerintem ezt így beleverni, vagy megtanítani őket, hogy ez tényleg fontos, és ezekkel a lépéseket tudnának tenni tényleg a környezetért, mert sokszor ezek nem jönnek át ennyire, úgy, ahogy te mondtad mostán.
Igen, ez abszolút igaz. Volt egy Energia Élő Labor című programunk is, ahol pont ezt tűztük ki célul, hogy felszínre hozzuk és tudatossá tegyük a társadalmi elvárásokat, berögzött szokásokat. Úgyhogy legelőször azzal kezdtük, hogy beszélgettünk a résztvevőkkel, hogy ők miért így mosnak, miért pont 40 meg 60 fokon, és szerintük az miért fontos. Ki mondta nekik, próbálták-e egyáltalán, mert nagyon sok embernek nagyon szuper mosógépe van már, tényleg a legmodernebb, és azt is találtuk, hogy nem ismerik a programokat a mosógépben, ahhoz szoktak hozzá, hogy a színes ruhákat 40 fokon, a fehér ruhákat 60 fokon mossuk, és ez rögződött beléjük, ezt a szokást, ezt a gyakorlatot tartották fent. És ezen igazából nem is szoktunk gondolkodni otthon, hogy hát miért is így mosunk, biztos így kell mosni. Tehát nagyon fontosak ezek a programok, és igazából a ti cikketek is, hogy elkezdjünk ezen gondolkodni, hogy miért így mosunk, és a változó technológiával, mert ha belegondolunk, ha a berögződéseinket, a társadalmi konvenciókat nem gondoljuk át, nem tudatosítjuk, nem változtatjuk meg, akkor hiába gyártunk hatékonyabb mosógépeket, környezettudatosabb gépeket, nem fogjuk azokat környezettudatosan használni, mert a modern takarékos gépeket is lehet pazarlóan használni, pont úgy, hogy nem pakoljuk tele, nem állítjuk be a megfelelő hőfokot és centrifuga sebességet, tehát abszolút, tehát azzal nem nyugtathatjuk meg magunkat, hogy vettünk egy takarékos gépet, akkor mi már jók vagyunk, mert lehet, hogy azzal a takarékos géppel több energiát használunk mosásra, mint valaki egy elavultabb géppel, de odafigyelő mosással. Tehát fontos, hogy ezeket a felszínre hozzuk, és ez is érdekes, hogy volt egy hölgy a programban, aki, mert mi biztattuk arra az embereket, hogy most ez egy lehetőség. Nem írja nekik senki elő, hogy kell mosni, de kísérletezzenek, beszéljük meg, mérjék meg, adtunk mindenkinek energiafogyasztásmérőt, és akkor beszéljük meg, hogy mit tapasztalnak. És volt egy hölgy, aki azt kijelentett az elején, hogy már pedig ő nem mos 40 fok alatt, mert úgy nem lesznek tiszták a ruhák. De hogy így a program felénél a többiek arról számoltak be, hogy ők kipróbálták ezt a 30 fokot, kipróbálták azzal a környezetbarát mosószerrel, amit mi is adtunk nekik kipróbálni, és fú, nekik nagyon szép tiszták lettek a ruhák, akkor ez a hölgy, aki nagyon elhatározott volt az elején, ő is azt mondta, hogy na jó, hát hogyha mindenki azt mondja, hogy ez működik, na jó, akkor ő is ad egy esélyt és kipróbálja. Tehát érdemes erről beszélni, érdemes egymással megosztani a tapasztalatokat, és akár kísérletképp kipróbálni, hogy tényleg működik-e, vagy nem működik az alacsonyabb hőfokon való mosás. És tényleg a beáztatás, ruhák beáztatása 30 fokos mosás előtt például macerásnak tűnik, de ha például oda teszünk egy lavort a kádba, amiben berakjuk, felfogjuk akár a fürdővízünk egy részét, abba beáztatjuk a ruhát, és mosás előtt betesszük a gépbe, hát ez igazából nem olyan nagyon sok macera, még akkor is, hogyha nagyon rohanó az életünk. Tehát szerintem érdemes kipróbálni. Nem akarom abszolút lekicsinyelni a dolgok idő szükségletét, tehát nagyon sok családban nagyon sok mindenre kell idő, főleg most, hogy a COVID idején otthon dolgozunk, otthon tanulunk, otthon csinálunk nagyon sok mindent, tehát nem akarom azt sugallni, hogy ez semmiség, de érdemes kipróbálni és kísérletezni vele.
Az előbb mondtad ugye a környezetkímélő háztartási eszközöket versus ugye vannak azok, akik lehet, hogy nem ilyen gépeket használnak, de jobban odafigyelnek, és lehet, hogy ez előbb egyébként sokkal környezettudatosabbak, mint azok, akik drágább gépeket vesznek. Jövedelmi szintenként lehet-e abban különbséget tenni, hogy ki mennyire környezetszennyező? Ugye konkrétan itt arra gondolok, hogy például jobban szennyezi a környezetet egy vagyonosabb ember, mint egy szegényebb, vagy épp fordítva.
Igen, a jövedelem egyértelmű kapcsolatban van azzal, hogy mekkora ökológiai vagy karbonlábnyomot hagyunk. Az Oxfam nevű nemzetközi szervezetnek van egy eléggé ismert jelentése, ami szerint a világon a leggazdagabb 1% kétszer annyi széndioxid kibocsátást okoz, mint a legszegényebb 50%. Tehát ez egy iszonyú nagy különbség. És ők a jelentésükbe, amit egyébként az ENSZ Környezetvédelmi Bizottsága is elfogadott, és integrált egy tavalyi széndioxid kibocsátással kapcsolatos jelentésébe, tehát ők különböző jövedelmi kategóriák szerint megnézték, hogy ki mekkora karbonlábnyommal rendelkezik, és egyértelmű összefüggés van, és hát mi Magyarországon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi a gazdagabbak közé tartozunk, tehát ha nem is a leggazdagabb 1%-ba, bár ha pénz összegekkel azonosítjuk, vagy meghatározunk ezeket a kategóriákat, akkor a felső leggazdagabb 1%-ba azok tartoznak, akiknek az éves keresete 30 millió forint fölött van. Tehát ezért ezt el tudjuk képzelni, hogy Magyarországon is vannak ilyenek, vagy a felső 10%-ban azok, akiknek 10,5 millió forint felett van az éves keresetük. Szerintem ebbe is elég sokan tartoznak Magyarországon. És a középső 40%, akinek még szintén harmadára kellene csökkenteni a karbonlábnyomát, hogy az fenntartható legyen, vagy megfeleljen a klímaegyezményben vállalt céloknak. Tehát ebbe a kategóriába azok tartoznak, akiknek az éves keresete 1 millió 700 ezer forint felett van. Tehát azért Magyarországon is sokan ide tartozunk, és sokunknak kell odafigyelni arra, hogy költjük el azt a pénzt, vagy esetleg adni magunknak egy kis szabadságot, hogy kevesebbet dolgozunk, kevesebb lesz a bevételünk, és nagy általánosságban természetesen itt nagyon sok különbséget lehet felfedezni az emberek életmódjához kapcsolódóan, illetve hogy mire költik azt a pénzt, de nagy általánosságban, ha kevesebbet keresünk, akkor kisebb lesz a környezeti hatásunk.
Érdekes. Lehet erre valamilyen konkrét példákat is hozni, hogy mi az, amiért a gazdagabbak jobban szennyezik a környezetet, vagy mivel szennyezik jobban a környezetet, mint akik például kevésbé élnek jó módon?
Hát például általában nagyobb lakásokban élünk, aminek ugye az építése, kifűtése, stb. Több energiát és erőforrást emészt fel. Általában többet autózunk, többet repülünk, többet költünk ruhákra és egyéb fogyasztási cikkekre, több élelmiszert vásárolunk, nagyobb arányba veszünk olyan élelmiszert, amit nem helyben, nem szezonálisan termelnek meg, stb. Tehát az élet nagyobb arányba veszünk részt olyan szabadidős tevékenységekbe, amik energia és erőforrás igényesek. Vagy egyáltalán van időnk ilyen, és lehetőségünk ilyen szabadidős tevékenységekben részt venni. Tehát ezek mind.
Világos.
De tényleg érdemes, amit elnézést, hogy közben vágtam, tényleg érdemes megnézni és kiszámolni az egyéni karbonlábnyomukat, mert nagyon-nagyon sok mindentől függ, és az egyéni fogyasztásra és rezsifogyasztásra, energia és erőforrás fogyasztásra érdemes alapozni utána, hogy változtassunk, mert ugyanazzal a keresettel is nagyon különböző karbonlábnyomaink és ökológiai lábnyomaink lehetnek.
És egyéni karbonlábnyomot hogy lehet kiszámítani?
Vannak különböző karbonlábnyom számlálók. Magyarországon sajnos kevesebb van. Nekünk van egy saját, a karbonkalkulátor.hu oldalon elérhető. Ezt 10 évvel készítettük, úgyhogy egy kicsit régi, de használható, és egy jó közelítő adatot fog adni. Fel kell készülni egy kicsit fogyasztási adatokkal, például, hogy mennyi volt az áram, gáz és egyéb fogyasztásunk az előző hónapban, de ezt ingyenesen lehet használni. Ezt most egy programunkban, egy EU-s kutatási programban fel fogjuk újítani, úgyhogy reméljük, hogy ez könnyebben elérhető lesz. De vannak egyéb ökológiai lábnyomkalkulátorok is, amiket el lehet érni, érdemes rákeresni, és akkor feljön pár lehetőség.
Igen, ez hasznos információ mindenképpen. Remélem, hogy akik hallgatják majd a podcastunkat, azok is ráveszik majd magukat, hogy megnézzék ezt, mert tényleg hasznos információkat tud mondani egy-egy embernek arról, hogy mennyire is környezetszennyező az ő életmódja, és miben tud még esetleg javítani.
Hát,
Ugye?
és hozzánk is fordulhat, aki szeretné részletesebben megtudni, vagy nem szeretne így. Tehát maga kicsit kevesebbet szeretne bajlódni ezzel. Most is van egyébként egy pécsi családokat, pécsi közösséget összefogó programunk, ahol az ő karbonlábnyomaikat fogjuk számolni. És ezeket közé is szoktuk tenni, tehát hogyha valaki nem szeretné kiszámolni magának, hanem tájékozódni mások tapasztalata alapján, így is tud ötleteket kapni és információt nyerni. Tavaly egy Pilis Csabai közösségnek számoltuk ki.
Ez szuper, szuper, köszönjük az információt. Ugye beszéltünk a mosásról, meg hogy a mosással hogy lehetne például vizet spórolni, meg áramot spórolni. Vannak-e a háztartásban egyéb olyan berendezési eszközök, amikkel még tovább lehet ezt a spórolást vinni? Tehát, hogy mik azok, amiket használunk a mindennapokban, amiknél ha odafigyelünk egy kicsit, akkor jobban tudunk spórolni a rezsiköltségen is.
Igen, természetesen, sőt, igazából nem is a mosás a legnagyobb spórolási lehetőség. A mosási energiafogyasztás a háztartás összes energiafogyasztásából körülbelül 5-8% tesz ki. Ennek ellenére érdemes ide is figyelni, főleg ha megnézzük, hogy hány háztartás van Magyarországon, és ugye mondtam, hogy így összeadódnak a hatások, de ahol a legtöbbet lehet megtakarítani, az a fűtés, és hát most a nyárhoz közeledünk a hűtés. Leginkább, vagy legelőször azzal, és ez tényleg egy viselkedésváltozás, hogy hány fokra állítjuk be a termosztátot, illetve nyáron a légkondicionálón a hőmérsékletet. Hogyha például télen, hogyha 1-2 fokkal lejjebb veszük, akkor 6-10% energiát is megtakaríthatunk, és hogyha figyelembe vesszük, hogy ugye a fűtés a legnagyobb, fűtés-hűtés, a háztartási energiafogyasztás 65-70%-át teszi ki, akkor ezzel tényleg nagy megtakarítást, tehát ezt a háztartás rezsiköltségein is érezhető megtakarítást lehet elérni, és tipikusan a magyar háztartások túl fűtik a háztartásaikat, nem gyakori 23, 24 vagy 25 fok is otthon, és ezt érdemes lecsökkenteni. Persze lépésről lépésre nem érdemes, egyszerre fél foknál többen lejjebb venni nem érdemes. 20-21 fok lehetne a cél, vagy aki bír hűvösebbet, akkor hűvösebb, de a 20-21 fok az ajánlott adatok szerint is, tehát egészségügyi szempontból is jó. Illetve lehet szabályozni a nap különböző napokra és napszakokra is, tehát például egy éjszaka lehet 1-2 fokkal hűvösebb, vagy hogyha nem vagyunk otthon, akkor szintén vegyük lejjebb a fűtést 1-2 fokkal, vagy nyáron a hűtést, tehát nem, amikor nem vagyunk otthon, nem kell, hogy olyan hőmérséklet legyen, ami nekünk a legmegfelelőbb, akkor lehet egy kicsit hűvösebb, vagy nyáron melegebb a hőmérséklet. De érdemes odafigyelnünk például a meleg vízre is, a boilerre, hogy hány fokra van állítva. Ott is nagyon sok háztartás nem tudja, hogy hány fokra van konkrétan állítva a meleg víz. Nem is szabályozza, például nyáron meg télen nem fontos, hogy ugyanakkor a hőmérséklet legyen, illetve szintén, ha elutazunk, például nyaralni vagy telelni, akkor is lejjebb lehet venni, nem fontos, hogy ugyanazon a melegen, ugyanolyan hőfokú meleg vizet tároljunk otthon a bojlerben, mint amikor otthon vagyunk. Tehát ezekre a kis dolgokra nagyon érdemes odafigyelni, vagy hogy milyen állapotban vannak a gépeink. Például a bojler estén érdemes évente vagy 2 évente vízkőteleníteni, mert nagyon sok energiát elvesz az is, hogy csökkenti a bojler hatékonyságát, ha vízköves. Ugyanúgy a fűtésrendszer hatékonyságát is, ha a radiátorok nincsenek légtelenítve, portalanítva. Tehát a karbantartás, a jó beállítás már eleve nagyon sokat takaríthat meg nekünk. Akkor a mosogatógép, ami szintén sok háztartásban megtalálható, annak használatára is érdemes figyelni, az kicsit hasonló a mosógéphez, hogy érdemes teli, pakolni, takarékos programokat választani, és csak akkor elindítani tényleg, hogyha szükséges.
Van arra, vagy lehet arra a konkrét számadatokat mondani, hogy egy-egy ilyen lépéssel egy háztartás mennyit tud megspórolni?
Hát a fűtésnél mondtam, hogy ha 1-2 fokkal lejjebb veszük, az már 6-10%-os energia megtakarítást is eredményezhet. A vízkövességre is mondanak ilyen adatokat, hogy 1 mm vízkő akár 10%-kal is növelheti a boiler fogyasztását. Vagy például, hogyha a hűtő hátán a kondenzációs rács poros, ami szerintem sokunknál nincs nagyon gyakran leporolva, mert ez tényleg egy macerásabb dolog, de ez 30%-kal is megnövelheti a hűtőnek a fogyasztását. És ugye a hűtő az azért egy jelentős fogyasztó a háztartásunkban, a mélyhűtő láda az még jelentősebb. Ha már a hűtőnél tartunk, ott érdemes a hőfokbeállításra is figyelni, tehát hogy ne hűtsük túl a hűtőt és benne az ételeket, mert ott is fokonként 5%-kal növekszik a hűtő fogyasztása. Tehát így ezekből a kis dolgokból azért elég jól összeadódik. És például mi programjainkban, az energiaközösségekben, amit már ugye 9 évet csinálunk, és minden évben 100-150 háztartás részt vesz, és nekik egy kalkulátorral számoljuk a megtakarításukat. Ott az átlagos megtakarítás, tehát minden résztvevő eredményeit számolva, az olyan 7-10% között szokott lenni az energia megtakarítás. De vannak olyan háztartások, vagy hát inkább közösségek, úgy mondom, tehát amiben így 5-7 háztartás van, akik 20-25%-os megtakarítást is elérnek. Tehát elég nagy. És ez csak viselkedésváltozással, nem beruházással. Tehát azzal, hogy odafigyelnek az ilyen kisebb dolgokra, amit mondtam. Vagy nem használnak annyi gépet. Ilyesmi.
Nagyon tanulságosak ezek a számok, amiket mondasz. És ugye mondtad ezeket a programokat, hogy ti csináltok ilyeneket, hogyha egy háztartás arra szánná rá magát, hogy csatlakozni ezt, akkor milyen módon teheti ezt meg?
Hát az energiaközösségek programunk az úgy tűnik, hogy jövőre folytatódik, ezt mindig ősszel hirdetjük meg. Ősszel szoktunk keresni úgynevezett klímakoordinátorokat, ők az önkéntesek, akik utána maguk köré szerveznek 5-6 háztartást, ismerősöket, munkatársokat, vallási, vagy sportközösség tagokat, tehát tényleg akikkel ők jól kijönnek, együtt tudnak dolgozni, és akkor együtt kezdenek egy háztartás zöldítő megtakarító programot. Mi ehhez rengeteg segítséget adunk, tehát van online kalkulátor, vannak 2 hetente tematikus tippek, vannak online képzések és egyeztetések, amin részt vehetnek. Koordinátoroknak is biztosítunk külön képzést és anyagokat, és nem szükséges semmilyen háttérinformáció. De aki már előbb neki szeretne kezdeni, nyáron szoktunk egy kell ennyi energia elnevezésű kampányt futtatni egyik közösségi oldalon, és ott kis nyereményeket is szoktunk adni a sikeres résztvevőknek, itt ilyen kisebb kihívásokat kell teljesíteni, és itt is rengeteg tippet, hasznos dolgot, érdekességet osztunk meg. Vagy ha valaki először még csak olvasgatni szeretne, meg ismerkedni a témával, akkor tudom ajánlani a kislábnyom.hu oldalt, meg weboldalt is, meg közösségi oldalt is, és ott is nagyon sok hasznos információt osztunk meg.
Nagyon jók ezek a kezdeményezések, és mi van benne, hogy sokkal többen lesznek majd ezekben, és egyre többen fognak ezek iránt érdeklődni. És Edina, köszönöm szépen akkor a beszélgetést. Gondolom, hogy talán rávilágítottunk arra, hogy nagyon is fontos és sürgető tenni a környezet és a klímavédelem érdekében is. Ráadásul a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel még a kiadásainkat is tudjuk jelentősen csökkenteni, tehát mindenképpen megéri ezzel foglalkozni. Jó, a hallgatóinkat pedig biztatnám arra, hogy kövessenek minket SoundCloudon és Spotify-on is. A Portfolio pénzügy podcastját hallhatták. Köszönjük szépen a figyelmet!